Köszöntöm az adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, a műsor mai vendége Bagi Éva, az RSM családjogi ügyvédje. Témánk számos olyan családjogi kérdés, amely az ünnepek közelettével sok olyan családban, ahol válás történt, felmerülhet. Egész konkrétan arról lesz szó, hogy ebben az időszakban, az ünnepi időszakban a volt házastársak miként osztozzanak, hogy így fogalmazzak a gyerekeken, vagyis hogy hol töltsék a gyermekek az ünnepi időszakot, melyik napon, melyik szülőnél legyenek. Van-e egyáltalán erre vonatkozóan jogi iránymutatás?
Ezt a problémát egy ünnepi dilemmaként is felfoghatnánk az elvált szülők között, ugyanis nagyon nehéz azt eldönteni, hogy egyáltalán a volt házastársak közösen vagy külön ünnepeljenek a gyerekekkel. Szokták ügyfeleim kérdezni, hogy kivitelezhető-e az, illetve a gyerekeknek az érdekét szolgálná-e, ha a volt házastársak közösen ünnepelnének a gyerekekkel. Hát erre azt a választ szoktam adni, hogy nem létezik olyan bírósági iránymutatás, amely egyértelműen segítségül szolgálna annak eldöntéséhez, hogy az elvált szülők közösen vagy külön-külön ünnepeljenek a gyerekekkel, mivel ezt a kérdést mindig csak az egyedi körülmények mérlegelésével lehet eldönteni. Mivel minden családban egyedi körülmények uralkodnak, ezért a felelősségteljes szülőknek kell eldönteniük, hogy a gyerekek érdekében le tudnak-e ülni egyáltalán közösen az ünnepi asztalhoz, vagy sem. A legfontosabb viszont az, hogyha mégis aként döntenek, hogy közösen akarnak ünnepelni a gyerekekkel, akkor a gyerekeket viszont ne terheljék még véletlenül se a volt múltbéli párkapcsolati problémáikkal, és a körülményekhez mérten legyen békés ez az ünnep, és egymással szemben is maximális tiszteletet nyújtsanak, legyen figyelembe véve az, hogy ez mind a gyerekek érdekében történik.
Lehet akár azt is ilyenkor tenni, hogy az ünnep egy részét közösen töltik, és aztán pedig külön-külön a gyerekekkel. Ez is egy jó megoldás lehet.
Igen, tehát ezt abszolút a szülőknek kell mérlegelni és eldönteni, hogy kivesznek-e egy pár napot ebből a karácsonyi ünnepkörből, vagy akár a téli szünetből, és leülnek egymással, békésen eltöltenek egy ünnepi ebédet, vagy egy ünnepi vacsorát, de az egészen biztos, hogy az egész téli szünetet az elvált szülőknek egymás között meg kell osztaniuk.
Ahogy említettük, nem létezik bírósági iránymutatás, amely segítségül szolgálna annak eldöntésére, hogy közösen vagy külön ünnepeljenek a szülők, hogyha elváltak a gyerekekkel, de hogyha már külön ünnepelnek, akkor arra vonatkozóan van valamilyen iránymutatás, hogy ezeket az ünnepi napokat, tehát december 24-ét, 25-ét, 26-át hogyan kell felosztani? Évről évre ugyanannak a forgatókönyvnek kell ismétlődnie, hogy mondjuk 24-ét, én mindig az anyával, 25-én mindig az édesapával kell lenni, vagy pedig van egyfajta cserélési lehetőség.
Igen, ezt is elsődlegesen a szülőknek maguk között kellene megbeszélniük és megállapodásra jutni. Azt kell itt mindenféleképp figyelembe venni, hogy a gyereknek alapvető érdeke, és erre a kúria is számos eseti döntésében rámutatott, hogy az elvált szülők gyermekekkel történő kapcsolattartás, az még a válás után is egy szeretetteljes, bensőséges érzelmi viszonyon alapuljon, és ezt mindkét szülőnek fenn kell tartania, a gyerek és a másik szülővel kapcsolatban. A gyereknek a különélő szülővel történő kapcsolattartása az nem egy általános bírói gyakorlat szerint történik, egy merev, rugalmatlan kapcsolattartással, hanem egyértelműen a gyermekek és a különélő szülőknek az élethelyzetéhez, azoknak a sajátosságaihoz igazodik. A megfelelő döntésnek az alapja az, hogy a gyerekeknek egyenlő időt kellene tölteni mindkét szülővel. Természetesen itt is figyelembe kell venni azokat a körülményeket, hogy ez hogyan kerülhet kivitelezésre. Hogyha az elvált szülők fizikailag olyan távolságra élnek egymástól, hogy gyakorlatilag az egész téli szünet vagy a karácsonyi ünnepnapok csak a gyereknek az utaztatásával történnének, a gyermek az úton tölteni a karácsonyi szünetnek, illetve a téli szünetnek a nagyobb részét, akkor el kell gondolkodni azon, hogy egyáltalán ennek van-e értelme. A bírósági gyakorlat a karácsonyi ünnepeket, tehát itt értve a Szentestét és a karácsony első és második napját, kiveszi a téli szünetből. Külön van szabályozva a karácsonyi ünnepnapok, valamint a téli szünet. Általánosságban mondható el, hogy minden iskolai tanítási szünetre a fele-fele időtartam vonatkozik, tehát a gyerekek mindkét szülővel azonos időtartamot töltenek. Viszont az úgynevezett kettős ünnepnapok, és ebbe beleesik a karácsony is, illetve hát ugye itt azért ki kell toldanunk a szentestével, mert ezek újabb problémákat vet föl, ez pedig külön szabályozásra kerülhet. Elsődlegesen a szülők maguk fogják eldönteni azt, hogy a téli szünetet hogyan fogják megosztani egymás között, de még azon belül is a szenteste, illetve a karácsony első és második napja is külön szabályozásra kerülhet. Abban az esetben, hogyha a szülők maguk nem tudnak megállapodni abban, hogy hogyan kerüljön a kapcsolattartás a gyerekekkel, kivitelezésre a karácsony két napja és a szenteste vonatkozásában, valamint külön a téli szünet vonatkozásában, akkor természetesen a bírósághoz lehet fordulni, és a bíróság akár egy ideiglenes intézkedéssel mind a karácsonyi ünnepnapokra és szentestére, mind pedig a téli szünetnek a kapcsolattartási kivitelezési módjára majd egy ítéletben vagy egy ideiglenes intézkedés keretében szabályozást fog hozni.
Meg lehet-e esetleg úgy állapodni, hogy mind a két szülő egyformán jól járjon, igaz, hogy egy évet kell rá várni, hogy mondjuk az egyik évben a szentestét és a karácsony másnapját az édesanyával tölti a gyermek vagy a gyermekek, a másik évben pedig fordítva az édesapával. És ilyenkor azért mindenki tesz engedményt, mindenki köt egy kis kompromisszumot.
Természetesen ezt a megállapodás keretében úgy szoktuk szabályozni, hogy úgynevezett páros években és páratlan években. Tehát az egyik évben a szentestét a gyerekek az egyik szülővel töltik, még a másik évben pedig a másik szülővel. Ebben az esetben egy kiszámíthatóságot tudunk biztosítani mind az elvált szülőknek, mind pedig a gyerekeknek. Általában ez úgy szokott történni, hogy a szenteste és hozzá csapva az első karácsonyi nap az egyik szülőnél, majd az első karácsonyi nap délutánjánál már kezdődik a karácsony második napjával végződő kapcsolattartás is. Illetve figyelembe kell venni mindig azt is, hogy a téli szünetnek mi a kezdő időpontja, és természetesen célszerű úgy megosztani a téli szünetet, és hozzá kapcsolódóan a karácsonyi napokat is, hogy ez ne a gyereknek a rovására menjen. Tehát, hogyha a szülők egymástól nagyon nagy távolságban élnek, akkor nem biztos, hogy kivitelezni lehet azt, hogy a szenteste és a karácsony egy első napja az egyik szülővel, a második napja pedig a második szülővel legyen, és azt követően pedig a gyerek újra visszamenjen 500 kilométerre élő ahhoz a szülőjéhez, akivel egyébként a szentestét és a karácsony első napját töltötte. Én úgy gondolom, hogy felelősségteljes szülőknek igenis meg kell tudni abban állapodni, hogy a szentestét, a karácsony első és a második napját, valamint a téli szüneteket egymás között figyelembe véve az életkörülményeiket hogyan miként tudják megosztani.
De végeredményben ez lehet a leginkább méltányos.
Igen, tehát figyelembe kell azt is venni, hogy a kialakult élethelyzetek itt hazánkban azt mutatják, hogy az igazi hangsúlyt a szenteste kapja. Tehát nagyon-nagyon méltánytalan lenne az, ha minden évben a szentestét a gyerek csak az egyik szülővel tölteni. De már volt olyan megállapodás, amit kötöttünk elvált szülőkkel, hogy megbeszélték azt, hogy az egyik szülő nem tud fizikálisan a gyerekért eljönni szenteste, ezért hozzájárultak a szülők mindketten egyöntetően, hogy a szentestét a gyerek csak az egyik szülővel fogja tölteni, mivel a másik szülő egyrészt nem is tud eljönni a gyermekért, valamint náluk a karácsony második napja az ő családjukban, a karácsony második napja az, ami kiemelt fontosságú, ezért egymás között ebben is meg tudtak állapodni, de az a méltányos az elvált szülők tekintetében, olyan szülők esetén, akinél mindkettőnél nagyon-nagyon kiemelten fontos a szenteste, hogy az egyik évben az egyik szülőnél, a másik évben pedig a másik szülőnél legyen a gyerek.
Mikortól dönthet erről maga a gyermek is? És mennyire gyakori az, hogy mondjuk a szülő arra hivatkozik, de hogy nálam szeretne lenni az a gyerek, nem is akar menni te hozzád? Tehát amikor elkezdődik az, hogy a gyerek véleményét tolmácsolja a szülő, az egyik szülő a másik szülő felé.
A jelenlegi eljárásokban, és legyen az akár gyermek elhelyezésre, akár pedig egy házasság felbontására irányuló eljárás, alapvető joga a gyereknek, hogy a bíróságnak az ő véleményét mindenféleképp ki kell kérni. De ez kizárólag arra irányul, hogy a gyermek melyik szülővel szeretne élni. A kapcsolattartás vonatkozásában viszont azért vannak olyan betartandó jogi szabályok, hogy a különélő szülőnek mindenféleképp jogosultsága és egyben kötelezettsége is van arra vonatkozóan, hogy a gyerekkel kapcsolatot tartson. Természetesen a gyereknek van önálló véleménye, önálló döntési jogosultsága, nagyon-nagyon sokat előszokott az fordulni, hogy a gyermek azt mondja, hogy nem szeretné kapcsolatot tartani a külön élő szülővel, de ebben az esetben és a bírósági gyakorlat is egyértelműen, annak a szülőnek a terhe az, hogy a gyermek a másik szülővel kapcsolatot tartson, akinél a gyermeket elhelyezték, akár megállapodással, akár pedig bírósági határozattal. Tehát abban az esetben, ha a gyermek maga azt mondja, hogy de én nem szeretnék a másik szülővel ünnepelni, nem szeretném a téli szünetet vele tölteni, én úgy gondolom, hogy a másik szülőnek mindenféleképp ráhatással kell lenni a gyerek döntésére, és hogyha nincsenek olyan kizáró körülmények, amelyek ezt ellehetetlenítenék, azért a gyereket mégis rá kell beszélni arra, hogy a másik szülővel is tartsa a kapcsolatot, akár a téli szünet, akár pedig az ünnepnapok vonatkozásában.
Mégis, hogyha a gyermek tényleg nem szeretné, hol kell erről a gyereknek nyilatkoznia, illetve hogyha csak az egyik szülő állítja azt, hogy a gyermek nem szeretne a másiknál karácsonyozni, akkor hogyan lehet erről meggyőződni, hogy ezt igazándiból kimondja, a szülő mondja, vagy a gyerek mondja valóban?
Számtalan esetben elő szokott fordulni azt, hogy az egyik szülő arra hivatkozik a kapcsolattartásra jogosult szülőnél, hogy a gyermek nem akar veled kapcsolatot tartani, a gyermek nem akar hozzád elmenni. És amikor megkérdezzük a gyermeket, esetben a másik szülő megkérdezi a gyermeket, hogy de ezt te tényleg így gondolod, akkor kiderül, hogy ez nem a gyermeknek az önálló véleménye. Figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a gyermek lojális. Mindkét szülőhöz megpróbál lojális lenni, és a vele élő szülőnek, ha azt látja, hogy tőle a vele együtt élő szülő azt várja el, hogy ő azt mondja neki, hogy nem akar kapcsolatot tartani a másik szülőjével, akkor a gyermek valószínűleg ezt fogja nyilatkozni. Ha viszont megkérdezi tőle a kapcsolattartásra jogosult szülő, hogy valóban nem szeretnél-e velem kapcsolatot tartani, annak a szülőnek a gyermek már egészen mást mond. Tehát valóban kideríteni azt, hogy a gyermeknek mi a véleménye, ez egy borzasztó nehéz feladat. Mindenkinek azt tanácsolom, hogy ne álljanak a gyermek elé, és közösen ne kezdjék el tőle kérdezni, hogy mi is az ő véleménye, mert egy borzasztó feszült helyzet fog a gyermekben ezáltal kialakulni. Amennyiben ezek a kérdések problémákat vetnek föl, akkor mindenféleképp szakemberekhez kell fordulni. Tanácsos ebben az esetben megkérni egy pszichológust, hogy ő beszélgessen el a gyerekkel, tárja föl azokat a valós okokat, ami a gyermekben megfogant, ténylegesen szeretne vagy nem szeretne a másik szülővel kapcsolatot tartani, és hogyha az a szülő, aki nem tudja a kapcsolatot tartani, úgy gondolja, hogy az egyértelműen a másik szülőnek felrúgható az a magatartás, akkor pedig mindenféleképp tanácsos az, hogy pontosan a gyermek érdekében indítson el olyan eljárásokat, ahol szakemberek fogják kideríteni, hogy mi a gyermeknek a tényleges akarata.
De nyilvánvalóan ennek nem a karácsony előtti utolsó hetekben kell megtörténnie, hanem azt megelőzően, tehát jó pár hónappal ezt megelőzően, hogyha eljutnak idáig?
Ez lenne a célszerű, de sajnos az a tapasztalatom, és pont a mai nap délelőtt tettünk pontot egy ilyen kapcsolattartási ügyre, amikor a felek megállapodtak abban, hogy hogyan, miként fog történni a kapcsolattartás, majd a kapcsolattartó szülő mégis arról tájékoztatta a másik szülőt, hogy ezt nem engedi, mert a gyermek nem így szeretne. Megkérdezték a gyereket, hogy mit szeretne, hogy szeretne. Kiderült, hogy természetesen ez nem így van. Nagyon sok szülő felelőtlen módon, hiába beszélték meg előzetesen egy-két hónappal előtte, mármint a téli szünet és a karácsony ünnepkör előtt, hogy hogyan, miként fog alakulni a gyermekkel a kapcsolattartás, azért még utolsó időszakban, utolsó nap, az utolsó órákban megpróbál valahogy keresztbe tenni a másik szülőnek, és egyszerűen figyelmen kívül hagyja azt, hogy nem a másik szülőnek fog legnagyobb fájdalmat okozni ezzel, hanem annak a gyereknek, akiben benne van az a fajta bizonytalanság, hogy még a karácsony előtti nap sem tudja azt, hogy akkor pontosan most az ünnepeket melyik szülővel mikor fogja tölteni.
Tehát a legcélszerűbb az, hogyha ebben az esetben a volt házastársak minden nézeteltérést félretesznek, tartják magukat ahhoz, amiben korábban megállapodtak.
Amennyiben úgy érzik a házastársak, hogy az elvált szülőtársuk abszolút kiszámítható, és meg tudnak ebben állapodni, és nem várható az, hogy utolsó pillanatban bármiféle ellehetetlenítő dolog fog történni a másik szülőtől, akkor természetesen tarthatják magukat ehhez. Ha viszont egy apró jele is fennáll annak, hogy nem biztosítható a karácsonyi és a téli szünetben a kapcsolattartás, mert kiszámíthatatlan a szülőtárs, akkor idejében egy ideiglenes intézkedést kell kérni a bíróságtól, hogyha nincs végrehajtható megállapodás vagy ítélet a szülők között a téli szünet vonatkozásában, de azt is érdemes már valamikor október-novemberben előterjeszteni a bíróságnak, hogy még a téli szünet előtt tudjon egy végrehajtható döntést hozni.
Milyen ilyen nyomós indok lehet? Tehát amikor tényleg valóban felmerülhet az, hogy nem lenne célszerű, és a gyermeknek se lenne jó az, hogyha tartaná a kapcsolatot a másik szülővel, és mondjuk vele töltené a karácsonyt. Alkoholizmus, vagy valamilyen drogfogyasztás, hogyha ennek a gyanúja felmerül, tehát tényleg valami nagyon szélsőséges nyomós érv kell.
A kapcsolattartásra a különélő szülő jogosult, de ez nem csak egy jogosultság, hanem ez kötelezettség is. A bíróság kizárólag csak abban az esetben fogja megfosztani a kapcsolattartástól a szülőt, hogyha olyan magatartást tanúsít, ami egyértelműen a gyermek ellen irányul. A gyermeknek a fejlődése szempontjából egyszerűen szükség van arra, hogy a szülővel, a különélő szülővel kapcsolatot tartson, de nem minden esetben. Tehát ha olyan kirívó magatartása van a különélő szülőnek, amivel egyértelműen veszélyezteti a gyermeknek a személyiségét, a fejlődését, akkor a bíróság meg fogja vonni ezt a fajta kapcsolattartási jogot a különélő szülőtől, de ez csak kimondottan nyomós ok lehet, például olyan, amire az előbb te is hivatkoztál.
Áttérve egy másik témára, már csak röviden, ugye karácsonykor sokan átértékelik a pénzügyi helyzetüket, ajándékot vásárolnak, látják azt, hogy mire elegendő a tartásdíj. Szóba kerül ilyenkor az, hogy nem elegendő az a tartásdíj, amit fizet a különélő házastárs a gyermek után? Mennyire gyakori eset ez?
Hát a karácsony az kimondottan egy olyan ünnep, ami azért a családi kasszát eléggé kimeríti. Sokszor szokott felmerülni az a probléma, hogy nem elegendő az a tartásdíj, amit a másik szülő fizet. A bíróságnak az elvárása szerint, hogyha a szülők között megállapodás jött létre a tartásdíj vonatkozásában, akkor a szülőknek azt úgy kellett meghatározni, annak a tartásdíjnak az összegszerűségét, hogy az időt álló legyen. Tehát ha valamikor a nyár folyamán kötöttek egy megállapodást az elvált szülők annak vonatkozásában, hogy milyen összeg lesz a tartásdíj, akkor már nem tudnak oda rohanni a bírósághoz, hogy ez nem elegendő. Ugyanis jövőbe tekintve kell meghatározni a tartásdíjnak az összegszerűségét, ez minden hónapban egyforma összeg, figyelembe kell venni azt, hogy vannak olyan hónapok, amelyek kevesebb kiadással, és vannak olyan hónapok, amik nagyobb összegű kiadással járnak. Természetesen a tartásdíjnak az összegszerűségét az felül lehet vizsgáltatni, vagy vizsgálni a szülőknek maguknak, de ehhez szintén nyomós körülményváltozásoknak kell lennie, ahhoz, hogy az összegszerűségben a felek a korábbi megállapodástól, vagy pedig a bírósági ítéletben meghatározott összegtől el tudjanak térni. Abban az esetben, hogyha ez a megállapított tartásdíj, ez már nagyon rég a múltban történt, akkor egyértelmű, hogy az idő múlásával a gyermeknek a szükségletei, az indokolt kiadásai növekedni fognak. Tehát vegyük példának, hogy egy óvodáskorú gyermeknek teljesen más kiadásai vannak, mint egy iskolás vagy egy középiskolai tanulmányait folytató gyereknek, tehát valószínűleg indokolt lesz az, hogy a szülők a tartásdíjat felül vizsgálják, de csak abban az esetben, hogyha ez egy olyan érdeksérelmet okoz a gyermeknek, tehát az összegszerűség tekintetében olyan méltánytalanul kevés például már az az összeg, amit korábban megállapodtak, hogy abból a gyereknek a tényleges szükségleteit már nem tudja a másik szülő fedezni. Ebben az esetben természetesen a szülők maguk is megállapodhatnak abban, hogy változtatnak a tartásdíjon, és itt azért még zárójelben megjegyezném, hogy itt nem csak mindig a tartásdíjon, összegszerűségnek az emelésére gondolhatunk, hanem vannak olyan körülmények, amikor a csökkentése is szóba jöhet. Ha pedig nem tudnak megállapodni, akkor pedig a bírósághoz kell fordulni, és meg kell indokolni, hogy melyek azok a körülményváltozások, nyomós körülményváltozások, ami miatt már a tartásdíjnak a módosítását szeretnék kérni.
Lehet-e például olyat kérni, hogy ahogy mondjuk ősszel iskola kezdéskor többletkiadás van egy gyermekkel, vagy a karácsonykor is, hogy legyen ebben a két hónapban egy picikét a szokásosnál nagyobb a tartásdíj összege?
Lehet arról is szó, hogy a felek megállapodnak abban, hogy a havi rendszeresen fizetendő tartásdíj mellett úgynevezett kiegészítő tartásdíjat fog fizetni a tartásdíjra kötelezett. Ezeket bármiféle beruházási időszakokhoz köthetik, például az évszakváltással összefüggésben felmerülő ruháztatási kiadások, de legyen az az iskola kezdési időszak előtt, és ha a nyári szünetekben a táborozások, valamint hogyha valakinek ezek a karácsonyi időszakok is egy tetemesebb kiadással járhatnak, akár a felek abban is megállapodhatnak, hogy a december hónapban egy kiegészítő tartásdíjat fizessen a másik fél. Az ünnepeknek azt a célt kell szolgálnia, hogy megpihenjünk és szerető környezetben töltsük az év utolsó napjait. Mi magunk nagyon sokat tehetünk azért, hogy ezekre a napokra félretegyük az úgynevezett játszmákat, az egónkat, a vélt, a valós sérelmeket, és csak egy dologra koncentráljunk, hogy békés legyen az ünnep a szeretteink közelségében. És mi a legfontosabb? A gyerekek. Minden a gyerekekért van, és kell, hogy legyen, csak néha elfelejtjük a rohanó világban, aminek a gyerekek a legnagyobb vesztesei. És pontosan a gyerekeket kell megóvni a vitáktól, hogy legalább az ünnep alatt mutassuk meg a gyerekeknek, hogy hogyan kellene felnőtt módra viselkedni.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Bagi Éva, az RSM családjogi ügyvédje volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.